Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.
Jó napot kívánunk, Kádár Zoltán és Szép Zoltán köszöntik a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Ismét leültünk a kispadra, hiszen zajlanak a sportesemények, ha nem is olyan gyakran, és nem is olyan sűrűn, de azért van bőven miről beszámolni.
Van bőven, folytatódik az első európai játékok sorozata, és innen is érkeztek jó hírek a hétvégéről. Ezen kívül Székelyföld labdarúgó válogatottja Debrecenben részt vett a 6-csapatos Európa-bajnokságon. Valljuk be, nem sok sikerrel, de erről majd beszélünk a műsorban részletesen is. Mint ahogy beszélünk kerékpár sportról is, illetve arról is beszámolunk, hogy osztályozókat rendeztek a 3. ligába való feljutásért. Csapataink némi sikerélményt. Ha úgy veszük, hogy Hargita megye csapata és Kovásznó megye csapata is a miénk, akkor az egyiknek volt nagyobb sikerélménye, mint a másiknak.
Melyiknek volt nagyobb sikerélménye?
A Kovásznainak, hiszen idegenben egy-egyet ért el Székelyudvarhelyen a gelencei együttes, így ők várják majd nagyobb eséllyel a visszavágót. A nyárettői jövő együttese pedig Szászhermányban játszott, ha Brassó megyét is ide vesszük, akkor ugye az is a mi csapatunk, Szászhermány győzött 2-0-ra. Úgyhogy itt még áll a bál, mondhatjuk úgy, a hétvégén dől el, hogy mely csapatok játszhatnak majd jövőtől, a jövő bajnokságtól a 3. ligában. És kezdődik a tájfutó
ifjúság Európa bajnokság Kolozsváron. Péntektől vasárnapig Kolozsvár és környéke ad otthont ennek a rangos eseménynek. Románia utoljára ilyen kaliberű versenyt 1996-ban rendezett, hiszen akkor volt junior világbajnokság Govorán. Azóta nyári tájfutásban nem volt Romániában esemény. 2010-ben ugye volt Csíkszeredában és környékén sítájfutásban junior világbajnokság, felnőtt Európa bajnokság és ifjúsági Európa bajnokság, de azóta nem volt, tehát nem jutott szerephez az ország. Most viszont hazai pályán bizonyíthatnak a fiatalok, és jó hír az, hogy ugye sok erdélyi magyar is a csapat tagja, a válogatott csapat tagja, ugyanakkor a szövetségi kapitány is erdélyi magyar.
És ha már magasrangú sporteseményt említettél, akkor hadd említsük meg a női kosárlabda Európa-bajnokságot, amely két romániai és két magyarországi városban zajlott, legalábbis a csoportkör. Itthon Nagyvárad és Temesvár adott otthont két csoportnak, Magyarországon Szombathely és Sopron. Jelen pillanatban Győrben és Debrecenben folytatódnak a küzdelmek, illetve Debrecenben már véget ért a csoportkör, ma befejeződik Győrben is, és akkor a maradék 8 csapat felköltözik Budapestre, ott rendezik majd az utolsó fázisát, az utolsó szakaszát ennek a kontinens viadalnak. Sem magyar, sem román kosárlabdázó nincs már a küzdelemben, hiszen mindkét válogatott utolsó helyen végzett a csoportjában, így nem jutott be a középdöntőbe. Azért jó lett volna, hogyha valamelyik, bár akármelyik, mind a kettőbe juthatott volna, de egyelőre nagyon távol áll mind a két kosárlabda sport, mind a két válogatott az európai élmezőnytől. Talán a magyar válogatott volt némileg közelebb, hiszen egy mérkőzést nyertek a szlovákok ellen, és szoros találkozókat játszottak. A román válogatott sem szerepelt le, mert jó néhány kemény mérkőzést vívott meg, sajnos nem sikerült egyen sem győznie, pedig szoros találkozók voltak, és talán a tapasztalatlanság vezetett oda, hogy minden mérkőzésüket elveszítették a csoportban. Na de akkor azt mondom, hogy vágjunk bele. Talán még egy friss információ ide az elejére befér. 8 sportágnak maradt esélye arra, hogy bekerüljön a 2020-as tokiói nyári olimpia műsorába. Összesen 26 sportág jelentkezett a szervezőknél, és az első szűrőn a baseball, softball, a bowling, a karate, a görkorcsolyázás, a falmászás, a fallabda, a hullámlovaglás és a wushu harcművészeti sport maradt fent. Viszont olyan sportok kiestek, mint például a kötélhúzás, a bridge, a frisbee, vagy éppen a Japánban óriási népszerűségnek örvendő sumo. Ugyanis 2020-ban Tokióban rendezik a nyári olimpiát, és nagyon szerették volna a házigazdák, hogy a sumo felkerüljön az olimpiai sportágak listáján.
Nekem van egy kérdésem, tehát ezek a sportágak közül, ha valamelyik bekerül, akkor a rendes programból kikerül valamelyik sportág? Úgy most gondolok arra, hogy ugye néhány éve volt a birkózásnak át fenn az a veszély, hogy kiesik.
Igen, vagy kiesnek sportágak, vagy csak szakágak bizonyos sportágból. Például, ahogy a vívásnál eldöntötték, hogy minden olimpián más-más fegyvernemben vesznek részt a csapatversenyen, hogy ne legyen olyan sok sportoló, lehet, hogy megint szűkítik valamely sportágat. Lehet, hogy ez most csak feltételezés, de például a labdarúgásnál nem 16 csapat fog részt venni, hanem csak 8, és már fennmarad a megmaradt 8 helyre bármelyik más sportágat, két sportágat be fognak emelni. Tehát gyakorlatilag a elméletileg két sportág kerülhetne be az olimpiai műsorába, hogy melyik lesz az, azt meglátjuk. De elképzelhető az is, hogy egyik sportágat sem emelik be, hanem marad így a rend, ahogy jelen pillanatban van, lehet, hogy egy vagy több sportág is bekerülhet. Általában kettőt szoktak, ez a szokás, ez az általános gyakorlat, de volt olyan, hogy egyáltalán nem vittek be sportágat. Közönség és szponzor csalogatóbbá válhatna az a sportág, ugye, amelyiket beemelik. Japán esetében a baseballon kívül még a karate felelhet meg ennek a kritériumnak, miután a sumo kiesett a versengésből. Tehát ez a házigazdáknak kedvez olyan formában, hogy akkor több támogatót tudnak szerezni az olimpiára, mert ha például a karate, ami egy ősrégi japán harcművészet, vagy keleti harcművészet, akkor az egész keleti blokk Ázsia egyöntetően összefog, és akkor jobban támogatják esetleg a tokiói olimpiát. Meg nyilván, hogy a televíziós közvetítések is másképp alakulnak. Azért valljuk be, hogy a bridge, vagy a kötélhúzás, vagy éppen a frisbee-nek nem tudom, hogy milyen keresnivalója lett volna egy olimpián.
Hát nem. Nem, inkább nem mondok semmit erre, mert csak
nem akarom megsérteni ezeket a sportágakat, de mondjuk na, egy olimpiai sportágként elképzelni a kötélhúzást, ahogy 10-10 neki feszülnek, vagy lehet ott is fiú, lány, vegyes páros, csapat, vegyes csapat, el lehet képzelni.
Nekem már azt nehéz felfogni, hogy van esetleg kötélhúzó válogatott egy országnak.
Látod, és mi alapján döntik el? Akkor kell súlykategória. Mert igen, nem biztos, hogy egy 150 kilóst neki lehet engedni egy 70 kilósnak.
Igen, mert lehet, hogy a 70 kilósok között ő a legkeményebb, viszont igen, 150 kilósok között semmi esélye nincs.
Abszolút. Na, hát érdekes. Mindenféleképpen, hogy próbálkoznak ilyen sportágak is bekerülni az olimpiára. Ugye a sakk az egy külön olimpián szerepel, a sakkolimpiát azt külön időpontban szervezik, nem került be az olimpiák programjába, viszont van sakkolimpia. Hát a bridge-ben is lehetne így külön, ha már az e-sportot külön olimpiai sportágként próbálják, lehetne szervezni a bridge-nek is egy külön sportágat. A frisbee meg egy olyan sportág, amit nem nagyon ismernek itt.
Azt én kipróbáltam, tehát azt nem lehetne sportágnak mondani, hogy az játék.
Hát, bocsánat, van ennek sportág formája is, amikor
tudom, én azt próbáltam, de az még mindig játéknak tűnt nekem, mint sportnak.
A kötélhúzás is játéknak tűnik, meg a foci is játéknak tűnhet, hogyha úgy vesszük, ugye? 22 igen, hülye szalad egy labda után.
Ez így van.
Az is csak egy játék. És akkor következzen az első hangfelvételünk. Amint említettük, Bakuban zajlik az első európai játékok sorozata. A hétvégén, ami mindenféleképpen kiemelhető, az, hogy egy magyar arany és egy román ezüst, több román érem is született egyébként a hétvégén. A magyar arany meglepetés volt, az aerobik csoportversenyében született. A magyar ötös, itt vegyes csapatokról van szó, de ki lehet alakítani tiszta lánycsapatot, vagy tiszta fiúcsapatot. Gyakorlatilag egy gyakorlatot kell bemutatni, egy programot kell bemutatni, és ezt pontozzák a bírók. A magyar ötös óriási meglepetésre a legjobb eredménnyel zárta a döntőt, ahová a román válogatott a legjobb eredménnyel kerül, de hát ugye a döntőben mindenki nulláról indul ismét. A magyar válogatott az első, a román válogatott pedig a második lett. Így Romániának továbbra sincs aranyérme ezen az olimpián, ezen az európai olimpián, vagy európai játékokon. Ugyanis 3 ezüst és 2 bronzérmük van. Az első ezüstérmet azt még a múlt hét elején a Roxana Borja ellen a Meroniak kajak kettős szerezte. Aztán a hétvégén az aerobikon kívül a tornasport is hozott eredményt, például Andrea Iridon a szerenkénti döntőben egy ezüst és egy bronzérmet szerzett, és Máriusz Berbekárnak is jutott egy bronzérem a szerenkénti döntőkben. Picivel többre számítottak a románok a szertornában. Máriusz Berbekár a 3. helyen zárta a korlát versenyét.
Érdekes nézni ezt az éremtáblázatot, hogy a 2. helyen Azerbajdzsán van ugye a házigazda együttes, 14 aranyérmet szereztek, 7 ezüst és 14 bronzérmet. Lehet, hogy akkor a következő olimpián Azerbajdzsán dobogós helyen lesz?
Biztos, hogy nem. Egyébként sok sportágban a legjobbakat küldték el erre az európai játék sorozatra, mert úgy tartották, hogy ez egy nagyon jó felkészülés a jövő évi Rio-i olimpiára, azon kívül pedig akár válogatóként is szerepelhet, illetve olyanoknak is esélyt adtak, akik hátulról jönnek, fiatalok. Például a vízilabda torna az nagyon érdekes volt, mert a vízilabdázóknak egyben ez az U17-es Európa-bajnokságnak felelt meg, tehát 17 éven aluliak mehettek a válogatottakkal. Magyarország itt 15-6-ra legyőzte Németországot a helyosztón, és számukra ez egy óriási csalódás, a 7. hely. Görögöktől kaptak ki büntető dobásokkal, és így nem jutottak be az elődöntőbe. Románia ott pedig verést verésre halmozott sajnos. Ebben a korosztályban nagyon távol áll a román válogatott az európai elittől, sokkal jobban a felnőtteknél. És tegyük hozzá, hogy a marosvásárhelyi Bacága Krisztián a sport, a tornászok ugrás versenyében az 5. helyet szerezte meg, 3 ponttal lemaradva a dobogótól, 3,5 pontra lemaradva a dobogótól, illetve mindössze 3,5-re, azért nem ugyanaz 3,5 pont, hanem 3,5-re lemaradva a dobogótól. Ez is egy pozitív eredmény világversenyen bekerülni a legjobb 6-ba a szerenkénti döntőkbe. És volt tegnap egy kerékpárverseny, ez egy kőkemény próba volt, 215,8 kilométert kellett tekerniük fura időjárásban, a nagy melegek után megérkezett a szél is, és ez egy kicsit megnehezítette a versenyzők dolgát. 5 óra 28 perc 26 másodpercet ért el Andrei Nikita, a 27 éves romániai versenyző, aki azért mindenféleképpen emeljük ki, hogy a Tusnád Cycling Team versenyzője. És ez a 16. hely, ez kiemelendő, hiszen a mezőnyben olyan sportolók voltak, mint a belga Tom Boonen, vagy a holland Niki Terpstra, de kiemelhetjük a Pavel Kocsetkovot is, vagy Filippo Pozzátót is, Vitali Butzot, akik komoly nagy nemzetközi körökön bizonyítanak, és ugyanígy bizonyított a spanyol Sanchez Gil Luis León, aki megnyerte végül a versenyt. Szoros befutó után 4 voltak ott a legjobbak között, és fotófinis döntött. 2. lett az ukrán Andriy Grivko, 3. pedig a cseh Petr Vakocs. És ha végignézzük a listát, Andrei Nikita ugye a 16. helyen zárt. Romániai versenyzők még voltak. Grosso Eduard az 56. lett, a magyar Dér Zsolt az 57. és a magyar küldöttség, talán a legjobb magyar kerékpáros jelen pillanatban, Lovasi Krisztián nem tudta befejezni a versenyt, mint ahogy feladni kényszerül Daniel Krista is, és Lars Priá is, mindketten romániai versenyzők. És akkor kerékpár.
Így van, szerb körverseny is zajlott időközben, és ezen részt vett a Tusnád Cycling Team kerékpáros csapata is. Többek között Sebestyén Szabolcs is tagja volt az együttesnek, amely rajthozárt. Ő számol be majd a szerb körversenyről, illetve arról is, hogy csapattársa Andrej Nikita eredménye mennyire értékes, tehát gyakorlatilag ez a 16. hely mit jelent, és beszél egy kicsit arról is, hogy mi következik a csapat életében az elkövetkező napokban.
Az idei szervezési szerepkör egy kicsit más volt, mint az ezelőtti években, ugyanis 4 szakaszból állt csak idén, és ebből az első 3 szakasz ilyen körpályán zajlott. Azt mondták a szervezők, hogy ennek az volt a célja, hogy népszerűsítsék a kerékpársportot Szerbiába, így az olimpiai év előtt. Mindenkit más karakterisztikájú volt, mint egy megszokott körverseny, mivel a körpálya adottságából nagyon gyors volt a verseny. Úgy is volt, ahogy előre gondoltuk, nagyon gyorsak voltak a versenyek, és főleg az első szakasz volt nagyon nehéz, mert az eső is nehezítette a dolgunkat, és az út is elég rossz volt. Ott az eléggé vízválasztós nap volt, de utána aztán minden jobban alakult, mert már meg volt a vezető csapat is, és ők kontrollálták a versenyt.
Így az első nap után csapatban hogy álltatok, hányadik helyen volt az együttes?
Első nap az nekünk túlélés volt, szerencsére Ártemnek sikerült bemenni a nagy elmenésbe, ugyanis a táv felénél a mezőn kettéve szakadt körülbelül, egy olyan, jól emlékszek, 20-25-en elől maradtak, és Ártem sikerült félzárkózóan hozzájuk, így az volt a lényeg, hogy nem kapott időt, és akkor a következő nap tiszta lappal állhatott rajthoz, úgyhogy az így rendben volt.
Mennyit kellett így dolgozni a csapatnak azért, hogy ezt a harmadik helyet megtartsátok? Tehát például te is személyesen mennyit kellett ezért dolgozzál?
Igen, második nap benne voltunk mi is a kontrollálásban, hogy sprintre érkezzen a verseny, és újból azonos időt legyenek. Kivettük a részünket a franciával, Erdőlton Bossisszal, a támadásokra mentünk végig, és csak olyan szökést nem vettünk el, amelyik nem veszély, és tudtuk, hogy ő is a végén megfogjuk. Tehát a második szakasz az egy ilyen átmeneti szakasz volt, és akkor a harmadik szakasz volt a meglepetés, amit a grafikonból láttuk, hogy lesz benne egy hegy, amit tudtuk, hogy kedvez Ártemnek. Majd amikor a verseny előtt kimentünk, hogy nézzük meg a pályát, akkor szembesítünk vele, hogy az nem egy hegy, hanem az egy meredek fal. 15%-os volt, és azt kellett 14-szer megmászni. A város között volt kialakítva ez a pálya. Csak 10 kilométer volt, és volt egy meredek mászó, és egy nagyon technikás ereszkedő. Rögtön tudtuk, hogy ez kedvez Ártemnek, és akkor a verseny előtti megbeszélésen úgy is egyeztük, hogy végig előtartsuk, és majd a verseny vége fele be fog támadni. Ez így is történt, 4 körrel a vége előtt betámadott, és sikerült egy oroszsal eltávolodnia, és végül hazaért az összekés.
Na most már ugye ez a harmadik hely, ez volt az első dobogós helyezése a csapatnak. Te hogyan látod, most kezd összeérni igazából a csapatotok?
Hát természetesen mindig idő kell hozzá, hogy összeszokjunk mi is, ugye, meg a szerencse is közre kell játszani, hogy minden jó kell alakuljon az, hogy az ilyen eredmények összeérjenek. Hál' Istennek sikerült idén is. Amúgy is nekünk késő kezdődött a szezon egy kicsit, tehát április közepén például még kellett gyűlgőzek, mert csíkban hó volt, tehát ez mind-mind olyan dolog, ami érezteti a hatását, és később lendülünk formába. Na de nekünk szerencsére nyáron vannak a fontos versenyeink. Igen, úgy érzem, hogy kezdett összeérni ez a csapat, és erősek vagyunk, és ütőképesek leszünk a további versenyeken is.
Nem tudom, mennyire sikerült figyelned, de közben a csapattársad Andrej Nikita Bakuban versenyzett.
Természetesen nyomon követtem, és nagyon örülök az eredményének, ugyanis a vasárnapi mezőnyversenyen nagyon attraktív tudott lenni. Volt szökésben is, és végül megérkezett a 16. helyen is. Nagyon örülök ennek. Számítottam is, hogy ott egy eredmény fog tudni produkálni, mivel az azerbajdzsáni körön is részt vett volt a csapatunk. Amelyik volt most az európai játékoknak a pályája, az utolsó körök, az benne volt az azeri körön is az utolsó szakaszban, és mondta André, hogy nagyon fekszik az neki, és számítottunk is erre, hogy jól fog menni. És örültem nagyon az eredményének.
Te most hogyan készülsz a következő versenyre? Hol állsz majd legközelebb rajthoz?
A következő versenyem az most az országos bajnokság lesz, úgy, mint a többi csapattársamnak is, mindig az országos bajnokságokat a túlnyomó részt azt június végén szervezik, és most arra készülök, az országosra fókuszálok, ami jövő hétvégén lesz.
Mi a célkitűzésed titkon?
Hát titkon az én álmom az, hogy országos bajnok legyek, de idén felkerültem ugye az elit kategóriába, és az az igazság, hogy Romániában a kerékpársport nagyon magas szintre került, tehát két versenyzőnk volt már Giro d'Italián, mindkettő ilyen az országos bajnokságra is természetesen, és vannak még egy jó páron, tehát a szint az nagyon magas, de mindenképp a célom mellett kitartok, mivel egy verseny és mindenkinek lehet egy rossz napja, és nekem egy nagyon jó napom. Felkészült vagyok, és a hét folyamán próbálok minél jobban fókuszálni rá, felkészülni fejben is, és az a célom, hogy megnyerjem, de ha már dobogós leszek, nagyon nagy dolog lesz.
Sebestyén Szabolcs, gratulálok és köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Tehát kerékpársport után egy kicsit focizunk, labdarúgás, méghozzá a Székelyföld labdarúgó válogatottja Debrecenben részt vett a Független Labdarúgó Egyesületek Szövetségének a Konifa hadcsapatos Európa bajnokságán. Három vereséggel zárta az együttes ezt a tornát, végül az ötödik helyért is vereséget szenvedett, viszont amit ki lehet emelni, minden találkozón gólt szerzett. Jakab Zoltán, szövetségi kapitány van a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok, szervusz!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
Nidzával 3-2-es vereség, Felvidékkel 3-1-es vereség, végül a magyarországi roma válogatottal 4-2-es vereség. Hogyan értékeljük ezeket az eredményeket?
Hát természetesen az eredményekkel nincs, ahogy elégedett legyek, hiszen 3 vereséget szenvedtünk. Kicsit lehet, hogy furcsán hangzik a kedves hallgatóknak, de a 3 mérkőzésből 2-t meg kellett volna nyerjünk. Nagyon pici dolgokon múlott a helyzet, kihasználásunk nem volt a legjobb, és sajnos a kapus teljesítményeink is a vártnál gyengébbre sikerültek. De összességében azt mondom, hogy az volt az egyik legfontosabb, hogy részt vettünk egy ilyen tornán. Arról is lehetne beszélni, hogy valóban részt vettünk, de nem készültünk erre a tornára, hiszen a kiutazás előtt nem volt lehetőségünk még edzésre tartani. Volt, aki olyan játékos, aki Budapestre érkezett oda, volt, aki Angliából, tehát ott gyűlt össze a keret igazából Debrecenbe is. Azért azt tudjuk szakemberekül, hogy egy ilyen versenyre, tornára azért készülni kellene, előtte edzőmérkőzéseket játszani, nekünk erre nem volt lehetőségünk, ellenben velünk szembe ott kint a többi csapat vezetője, amikor beszélgettünk, például az angolok egy hónapja készülnek erre a rendezvényre, közös összetartások, kiemelném a felvidéki csapatot is, hiszen fél éve alakultak, a mi mintánkra indultak el, és sokkal jobban meg tudták magukat szervezni, itt gondolok a felszerelésre, egyforma tréning, utazótáska, hát még azért nekünk ezek a problémáink nincsenek megoldva. Én úgy gondolom, hogy a közeljövőben nagyon át kell gondolni, hogy ezt folytatjuk, vagy hogy folytatjuk, hiszen az teljes egészében nem lehet elvárni, hogy egy budapesti ember intézze a székelyföldi csapatnak az anyagi hátterét is, tehát én egy picit csalódott vagyok, hiszen nem sikerült itthon olyan emberre találjunk, aki össze tudta volna fogni ennek az ügynek az érdekét, úgymond, és megfelelőképpen fel kellett volna készülni erre a tornára. Addig, amíg Csíkszeredából és Székelyudvarhelyről a Székelyföld válogatottban nem lehet játékosokat használni, az azért elgondolkodásra ad okot.
Miért nem lehet használni?
Hát a Csíkszeredai klubba a kezdetektől nem járul hozzá, hogy ezt az ügyet támogatja. Udvarhelyről viszont volt ez
osztályozó.
Egybeesés, hiszen a csapat osztályozót játszott. A az volt a megállapodásunk, hogy szerda csütörtökön a csoportmérkőzéseken még részt lehetnek a játékosok. Végül a klubvezetés úgy döntött, hogy nem járul hozzá, hogy a két csoportmérkőzésen is részt vegyenek. Mi saját kárunkra úgy programáltuk a csoportmérkőzéseket, éppen ezért, hogy szerda csütörtökre tettük a mérkőzéseket, azért, hogy érjenek haza a játékosok. Holott első pillanatban, mint úgymond idézőjelben házigazda révén csoportot tudtuk volna irányítani. Előzőleg úgy volt, hogy szerda péntek lesznek a játéknapok. Ez most lehet, hogy magyarázkodásnak tűnik, de sikerült, egy nagyon jó mérkőzés játszunk a francia csapattal, meg francia csapatban NB2-es és harmadligás játékosok szerepeltek, és másnap kellett játszani azzal a felvidékkel, akinek akkor indult a torna. Tehát ilyen szempontból elég fáradtak voltak a játékosaink. Azt is, ugye aztán az 5.-6. helyért való mérkőzés vasárnapra előhoztuk péntekre, hogy ne kelljen a csapat két napot ott legyen Debrecenben másnak a költségeink. És ebből kifolyólag, tehát azt hiszem, hogy a mi játékosaink, amilyen szinten futballozik a keretnek fele, tehát nem biztos, hogy fel vagyunk készülve arra, hogy 3 nap alatt 3 nagypás mérkőzés lejátszodjunk. De hát ezeket a dolgokat mind az elkövetkezendő időkben figyelembe kellene venni, hiszen minden évben az Európa-bajnokság megszerveződik, és én remélem, hogy ebből az idei Európa-bajnokságból le tudjuk vonni azokat a következtetéseket, és tudunk tanulni belőle, hogy jövőre nem követjük el ezeket, sokkal szervezettebbek leszünk, és bízom abban, hogy megtaláljuk azt a személyt, vagy azokat a személyeket, aki a Székelyföldet olyan szempontból kezd, gondolok itt polgármesterekre, politikusokra, aki össze tudja fogni, és akkor nem csak megyünk, hanem készülünk is a jövő évi Európa-bajnoksága.
Kicsit leosztva ezeket a mérkőzéseket, ugye Nidzai grófsággal 3-2 volt az eredmény a nidzaiak javára. Ezen a mérkőzésen a beszámolók szerint, internetes beszámolók szerint két játékost is kiállítottak. Mi történt? Ennyire kemény volt ez a meccs?
Hát nem, azt kell tudni, nem akarom ezt az egészet visszaminősíteni. A Konifának is ugyanúgy, mint az UEFA-nak megvan a játékvezető kerete. Eddig nem ismertük ezeket a játékvezetőket, tehát azért azt el kell mondjuk, hogy ezek a játékvezetők azért, ha tudtak volna, FIFA játékvezetők lettek volna, tehát éppen a játékvezetés nem érte el azt a szintet, amint mondjuk egy UEFA rendezvényen van. Én azt mondom, ezen a két mérkőzésen mind a két játékos ki a kiállítás sorsára jutott. Az első sárgák azok könnyen kapták, tehát könnyen adta a játékvezető, és mind a két játékos a második sárgalap után lett kiállítva, tehát nem kell félreérteni, hogy durvaság vagy súlyos szabálytalanság miatt. Hát van ebbe a játékba ilyen, mikor ugye kijöttünk egy kicsit 3-2-nél, hogy hát aki tudnánk egyenlíteni, és akkor olyan szabálytalanságokat követtek el, amelyik a második sárgát érte, úgyhogy ilyen szempontból normális pirosak voltak, úgymond, tehát nem volt itt nagyobb sportszerűtlenség.
A Felvidék ellen?
Hát a Felvidék ellen röviden azt tudnám mondani, hogy itt is az első gólt egy egyéni hibából kaptuk, utána kiegyenlítettünk, egy-egyes állásnál kiállították egy játékost Felvidékre, ugyancsak második sárgalap miatt. Ez volt a probléma, hogy akkor próbáltuk javunkra fordítani a mérkőzést, és egy szintén egy egyéni hibából gólt kaptunk, holott a döntetlennél talán benne volt az, hogy a nidzai csapat jobban meg fogja verni Felvidéket, ami utólag be is igazolódott, hiszen 4-1-re kaptak ki a Felvidékek, akkor csoport második jobb gólaránya tovább lehetett volna jutni, kaptuk azt a gólt, utána ismét kitámadtuk, hiszen tudtuk, hogy két vereség után csak a csoport harmadikok tudunk lenni, és természetesen ilyenkor benne van a hiba lehetőség, megkaptuk a harmadik gólt. Hogy menjek tovább a harmadik meccsről is, ejtsek egy pár szót, hogy a két mérkőzés után azért a játékosok is elfogynak, sérülések is lettek, volt, aki már el kellett utazzon, tehát nem tudott végig maradni a tornán, és az én elképzelésemben az volt, hogy hát akkor már minden játékos, aki a szabadságát feláldozta, és a szabad idejéből felvállalta, hogy elutazik ilyen körülmények között, ahogy utaztam adtunk, akkor gondoltam, mindenkinek játék lehetőséget biztosítok, és sajnos azt a harmadik meccset is kikaptuk. De hát összességében azért mindenféleképpen meg szeretném köszönni a játékosoknak a hozzáállását, végig fegyelmezettek voltak, tehát ennyire tellett egyelőre, és megtettek ők mindent annak érdekében, hogy méltóképpen képviseljük a Székelyföldet, és természetesen úgy a játékosoknak, mint azoknak kluboknak is, hiszen azért itt többnyire amatőr játékosokról van szó, tehát különösebb erőfeszítést a klubjaik nem tettek azért, hogy elengedjék, de az illem azt kívánja, hogy nekik is megköszönjem a hozzájárulást, hogy egyszerűen ki tudtunk utazni, 21 játékossal sikerült kiutazni erre az Európa-bajnokságra is. Természetesen meg szeretném köszönni a mellettem lévő társaknak, szakmai stábnak is, hogy szabad idejüket feláldozva részt vettünk ezen az Európa-bajnokságon.
Milyen volt a hangulata egyébként ennek a tornának, hiszen olyan válogatottak voltak, akik független labdarúgó egyesületekként léteznek, talán nem is hivatalosan sok között közülük.
Hát azzal kezdeném, hogy Vencer Kristóf, aki a Székelyföld labdarúgó egyesületnek az elnöke, a főszervező ennek a tornának, ő is egy kicsit dilemába volt, hiszen neki is a ígéreteket, akik tették, azok, hogy szokták mondani, utolsó pillanatban mindenki fartalt az ügy háta mögül, és volt egy csomó olyan előre nem látható dolog, bizonytalanság, tehát egy héttel a torna kezdete előtt még kérdéses volt, hogy vajon megrendezésre tud-e kerülni, meg lesz-e az anyagi háttér, hiszen itt hat csapatnak az elszállásolása, étkeztetése, játékvezetők, pályadíj, tehát azért vannak költségek, és ebből kifolyólag egy kicsit a média, úgy éreztem, hogy a média is sem vette ki rendesen a részét ebből a dologból, hogy érezték, hogy egyfajta bizonytalanság van az ügy mögött, nem volt rendesen megmediatizálva, és ebből kifolyólag nem volt sok néző, de azért azokon a mérkőzéseken, mikor Felvidék Székelyföld játszott, azért érződött, hogy a helyi szurkolók, helyi lakósok, közösség azért többen kilátogatta.
Hol lesz a következő EB, lehet-e tudni?
Hát nem szívesen nyilatkoznék ebbe az ügybe, hiszen tudjuk, hogy ez a mostani, amelyik Debrecenbe került megrendezésre, a kezdetén úgy volt, hogy a Manszigeteken lesz 12 csapattal, utána átkerült a helyszín Magyarországra, akkor a csapatok csökkentek, utolsó pillanatban úgy volt, hogy 8 csapatos lesz az Európa bajnokság, végül 2 csapat nem kapott vízumot, tehát ilyen szempontból nem kívánnék megnevezni és vagy olyan híreket terjeszteni, amelyeknek tényleg nincsen valós alapja. Én bízom benne, hogy megrendeződik, és még egyszer mondom, hogy akkor majd remélem, hogy felkészülve fogunk oda menni, és a mostaniakból tanulunk.
Mi mindenféleképpen gratulálunk annak, hogy részt vettek, és nem vallottak szégyent, még akkor sem, hogyha az utolsó helyen zárták ezt az Európa-bajnokságot. Jakab Zoltán, köszönjük szépen, és akkor most már jó pihenést kívánhatunk? Lejárt az idő?
Holnap reggeltől, ma reggel már ott kellett volna lenni Bukarestbe, de holnap érek oda. Most indul az első kurzus a Román Labdarúgó Szövetség szervezésében, pontosabban a UEFA B-licences futszál edzőképzés, amelyiknek egyik instruktora vagyok. Tehát ezen a héten péntekig még Bukarestben vagyok az edző jelöltek edzőtársakkal, és utána majd remélem, hogy egy hetet legalább ki tudunk venni a szabadságból.
Hát akkor jó munkát, és utána jó pihenést. Köszönjük szépen.
Viszonthallásra.
És akkor Kolozsvár lesz az európai főváros, de most nem ifjúsági, nem kulturális, hanem tájfutó európai főváros.
ifjúsági Európa-bajnokságot szerveznek péntektől vasárnapig. A junior 1-es és junior 2-eseknek ez azt jelenti, hogy a 16 éves korosztálynak, illetve a 18 éves korosztálynak 388 sportoló 32 országból ők lesznek jelen ezen az eseményen, és két egyéni próba, illetve egy váltóverseny vár majd a versenyzőkre. A román válogatottban a 16 éves korosztályban Knobloch Péter, Bíró Alexandru, Szőcs Attila és Víg Loránd került be. Szőcs Attila, ő a Marosvásárhelyi Orientert képviseli. A 18 éves korosztályban Bogya Gergely, Czár Mihály, Minoyu Emilián, Divin Péter került be a válogatottba. A 16 éves lányoknál Galaciano Adela, Virág Tímea, Tamás Denisza, Tekár Denisza van a csapatban, míg a 18 éves lányoknál Barta Dorottya, Néda Ágnes, Kulcsán Roxana és Habina Diana. A tartalékoknál van még egy marosvásárhelyi illetőségű, a 16 éves korosztályban Kentelki Márton, az Orienter Sportklub tájfutója tartalék.
Csíkszereda nem szerepelt olyan jól a bajnokságban, hogy...
Tehát a 16-18 éves korosztályban sajnos nem. 5.-6. helyen végeztek a csíkszeredaiak, és hát inkább a 14 éves korosztályban uralják a tanulókháza csapata, eléggé jól uralja ott a mezőnyt, viszont ők még nem érdekeltek ebben a korosztályban. Na de hallgassuk meg a szövetségi kapitányt, Tőkés Árpádot, milyen célkitűzésekkel állnak rajthoz, és milyen esélyekkel indulnak a hazaiak.
Hát idén ezt versenyt neveztük ki a legfontosabb versenynek. A tavasz óta erre készülünk, volt egy-egy edzőtáborunk áprilisban is és júniusban is. Most pénteken kezdődik a verseny, a válogatott már ma és holnap összegyűl, és még 3 napig készülünk erre a megmérettetésre.
32 ország jön el erre a versenyre. Hogyan látod, kik a legesélyesebbek?
Hát igen, Európa bajnokság, itt nyilván a legjobbakat küldi minden ország. Az elmúlt évek tapasztalata alapján Svájc, Csehország, az északi országok, mint Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia, az összesek mind erősek. Emellett még szokott egy-két kimagasló eredmény születni a magyarok részéről, az oroszok meg az ukránok részéről. Románia az általában a középmezőnyben végez, reméljük, hogy az idén előbbre fog végezni. Hát van 2-3 versenyzőnk, amelyik nagyon erősen készült erre a versenyre. Ezektől egy számjegyű helyezést várok, talán még egy pódium is beleférne, ha mindenki jön hiba nélkül.
Inkább az egyéni próbákban van esélyük a romániai tájfutóknak, vagy a váltókban sokkal nagyobb az esély?
Hát az egyéni próbákban nagy szerencsével pódiumra jöhetnek, a váltókban pedig a fiúk elég kiegyensúlyozottak, ott oda várom őket az első 6-7 helyre, mind a 16-os, mind a 18-asokat. Lányoknál sajnos nem volt miből válogatni, és csak egy-egy nemzetközi szinten is helytálló versenyzőnk van.
Idén ugye van marosvásárhelyi tagja is a válogatottnak, Szőcs Attila nevében. Őt hogyan látod, milyen esélyekkel indul?
Hát Attila, épp a tegnap jöttünk haza Magyarországról, elvittem Magyarországra a középtávú bajnokságra. Hát a Göcsei csapatával második helyen végzett a váltóban. Az egyéni teljesítménye is elég jó volt, tehát még mindig becsúszik egy-két hiba a futásaiba, tehát nagyon-nagyon ritkán jön neki ki egy hibátlan futás nélkül viszont nem lehet előre kerülni a táblázatban. De így is, őt oda várom, tehát az első 20-ba be kéne jöjjön. Jó esetben talán még az első 10-be is.
A lányoknál ugye ott van Néda Ágnes, aki már bizonyította a korábbi években, és a magyar bajnokságokon is nagyon jól szalad. Hogyan látod, ő mire lesz képes ezen a versenyen, hiszen ő tényleg hazai pályán szalad, hisz kolozsvári?
Hát Néda Ágnes, ő képes pódiumra élni, csak én attól félek, hogy a nagy pszichikai nyomás, hogy itthon is van, és felkészült is, nehogy egy ilyen rövid zárlatot okozzon nála, és elhibázzon. Ő is ott volt velem a magyar bajnokságon, egyéni számban 4. helyre jött a 18 éveseknél. Pályának a többin feléig vezette a versenyt, ott viszont becsúszott egy 2 perces hiba, és ez a 4. helyre való visszaesést eredményezte. Másnap viszont a váltóban első helyre hozta a csapatot. Na most ez a 2 perces hiba, amit ő ott Magyarországon elkövetett, ez az Európa bajnokságon 20 helyes visszaesést is jelenthet. Tehát itt van a nagy rizikó abban, hogy megpróbálsz győzni, akkor kell kockást kasszál, túl gyorsan szaladsz, és a gyors futásnak pedig az a hátránya, hogy nagyon könnyen hibázol.
Na most egy kicsit visszatérve a programra, ugye pénteken kezdődik az Európa-bajnokság a hosszú próbával, majd szombaton ugye lesz a váltó és vasárnap a sprint. Itt van egy kisebb változás, hiszen eddig ugye a rövid próbákkal, tehát a sprinttel kezdődött az Európa-bajnokság. Hogyan látod, ez mennyire befolyásolja esetleg a versenykimenetelét?
Hát a sorrend nem befolyásolja semmit a versenykimenetelét, az eredményekét. Ezt a rendezők azért tették ezt a sorrendet, mert a sprint az egy városi verseny, tehát egy lakónegyedben zajlik le, és pénteken ezt nagyon nehéz lett volna megszervezni, mert nagy a forgalom. És ezért tették vasárnap reggelre, amikor gyérebb a forgalom, és kisebb a veszélye, hogy közlekedési balesetet szenvednek a versenyzők. Most kicsit túloztam, de pénteken azért elég nagy lett volna a kockázata ennek.
Tőkés Árpád, akkor én sok sikert kívánok, és reméljük, hogy szép eredményekről számolhatunk be.
Köszönöm szépen, és én is remélem, hogy majd jó eredményekről fogok beszámolni.
Tehát akkor ne felejtsék el, aki teheti, az péntek, szombat, vasárnap Kolozsváron és környékén tartózkodik, akkor látogasson ki az ifjúsági Európa-bajnokságra.
És akkor még gyorsan a két labdarúgó eredménye a hétvégéről. A harmadik ligában való selejtezőn vagy osztályozón Szász Hermány Nyárátő 2-0, és Székelyudvarhelyi FC Gelencei Nemere 1-1. Hát itt a gelenceiek, illetve a Szász Hermányiak jelen pillanatban előnyben vannak, de hogy ki jut tovább, az szombaton kiderül, mely megyének lesz harmadik ligás csapata következő idénytől. És azért megnéztük ezt a Konifa rangsort, illetve a Független Labdarúgó Egyesületek Szövetségének ranglistáját. Gömszi az első, Occitánia a második, Vajd-szigetek a harmadik, Húsvét-szigetek a negyedik, és a Mapuche indiánok csapata az ötödik ezen a ranglistán.
Székelyföld pedig a 32. helyen található.
Nyugat-Szahara mögött és Frankónia előtt. Hát érdekes ez a lista, de ne nevessünk, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lehet, hogy Székelyföldnek van labdarúgó válogatottja.
Kádár Zoltán és Szép Zoltán köszönik a figyelmüket, és egy kellemes sportos hetet kívánunk.